Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Kedves barátaim, szeretettel üdvözöllek benneteket a Lekvár és Dzsem podcasten. Megyeri Jonatán vagyok, hetek óta nem találkoztunk sajnos, de úgy érzem, hogy itt az idő, hogy ismét ezen a fórumon is találkozzunk. Annál is inkább, mert ma különleges vendégeim vannak, Szilágyi Nóra, Cedek, izraelita szeretett szolgálat vezetője, illetve Szabó György, a Magyarországi Zsidó Közalapítvány, Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke, barátaim, akik élen járnak és példamutatóan dolgoznak az ukrajnai menekültek megsegítésén, illetve az Ukrajnában maradt háborús újtotta övezetben nehéz sorsú hittestvéreinkért és barátainkért. Ugye, mint tudjátok, én is sokat foglalkozom, igyekszem segíteni a magam szerény eszközeivel az ukrajnai menekülteknek. Ezúton is felhívom mindenkinek a figyelmét. Tudom, már sokszor elmondtam, hogy a www.cedek.hu weboldalon megtaláltok minden információt azzal kapcsolatban, hol tudjátok tárgyi vagy anyagi eszközzel segíteni az ukrajnai menekülteket ezen a kiváló szervezeten, a Cedek izraelita szeretett szolgálaton keresztül. De mielőtt még az interjúba belefognánk, azelőtt engedjétek meg, hogy a heti szakasszal kapcsolatban, smini heti szakasszal kapcsolatban egy rövid gondolatot megosszak veletek. Mózes azt parancsolja Áronnak, illetve Elazárnak és Itamárnak, Elazár és Itamár, ugye Áron megmaradt két fia, miután Nadab és Avihu meghaltak, nem sokkal korábban. Elazár és Itamárhoz úgy szólt Mózes, hogy különböző ételáldozatokat, azaz vétek áldozatot mutasson be az örökkévaló színe előtt, a sivatagi sátorban, a sivatagi gyülekezés sátrában. Most a vétek áldozatra az volt Mózesnek az utasítása, hogy azt nem teljesen kellett elégetni, hanem Elazárnak és Itamárnak ennie kellett volna belőle. Ugyanakkor Elazár és Itamár teljesen elégette, nem pontosan követték Mózes parancsát, Mózes utasítását, és teljesen elégették a vétek áldozatot. Ezután pedig Mózes számon kérte őket, azt írja a Tóra, a 10. fejezet 16. versében, és íme elégették, ezért haragudott Elazárra és Itamárra Áron megmaradt fiaira Mózes mondván, miért nem ettétek meg a vétek áldozatot szent helyen, hisz szentek szentje az, és azt adta nektek az örökkévaló, hogy viseljétek a közösség bűnét. Áron számon kéri Mózest, Áron felszólítja Mózest, hogy tévedett, erre szólt Áron Mózeshez mondván, íme ma áldozták vétek áldozatukat és égő áldozatukat az örökkévaló szín előtt, és engem ilyesmi ért. Ha én ettem volna ma a vétek áldozatból, vajon jónak tetszett volna az örökkévaló szemeiben? Midőn Mózes ezt hallotta, egyetértett Áronnal. Azt írja a Tóra, hogy Mózes egyetértett Áronnal. Rási, a kommentátorok legnagyobbika, 11. században élt Shlomo ben Yitzchak rabbi, kiemeli, hogy Mózes midőn meghalott Áron javaslatát, elismerte, hogy tévedett, és azonnal elfogadta a logikus választ. Mózes mesterünk, akin keresztül Istentől megkaptuk a Tórát, nem csak hogy nem volt tévedhetetlen, de ennél sokkal fontosabb, igazi emberi minőségről tett tanúbizonyságot, amikor elismerte tévedését. A tévedésünk vagy hibáink beismerése szinte emberfeletti feladat, mégis végtelenül emberi. Önbecsülés, bátorság és az igazság iránti végtelen vágy szükségeltetik hozzá. Mózes tehát kétségkívül a legmagasabb emberi minőséget képviselte, és annak ellenére ismerte be tévedését, hogy nyugodtan elhallgathatta volna azt. A zsidó bölcsek és kommentátorok is hasonló bátorságról tesznek tanúbizonyságot. Akiva Eger rabbi, a 18. században ért híres, Németországban ért híres talmudista és kommentátor, a Gilion HaShas című, a teljes babiloniai talmudhoz írt monumentális munkájában összeszámolja, hogy Rási, a fent említett kommentátor, a babiloniai talmudhoz írt alapvető fontosságú kommentárjában nem kevesebb, mint 45 alkalommal ismeri el, hogy nem tudja a választ egy adott kérdésre. Rási simán megtehette volna, hogy azokon a pontokon, amikor valamely kérdésre nem tudja választ, egyszerűen hallgat. Ez azonban intellektuálisan nem volna kielégítő, és távol állna az igazságtól, már pedig a Tóra, Torát emelt, azaz igaz Tóra, melynek minden szava egyértelmű az Isten igazság könyve, és amely nem fér össze a hamissággal és az igazság elhallgattatásával. Kedves barátaim, most pedig ajánlom figyelmetekbe beszélgetésemet Szilágyi Nórával, a Cedek vezetőjével, illetve Szabó Györggyel, a Mazsök vezetőjével. akivel arról beszélgetünk, hogy miként segítik a szervezeteik, és ők személyesen miként segítik az ukrajnai menekültek, illetve az Ukrajnában rekett, háborús újtotta övezetben rekett emberek életét. És ezúton is felhívom a figyelmeteket, hogyha valaki segíteni szeretne, akkor a www.cedec.hu weboldalon, a Cedec szeretetszolgálat weboldalán minden információt megtalál azzal kapcsolatban, hogy hova tudja eljuttatni pénzadományát, illetve tárgyi eszközadományát, amivel, amennyiben ilyennel kívánna élni. Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánok, és természetesen azt remélem, hogy mielőbb békét ad a Teremtő, nem csak Ukrajnában és a háborús újtott övezetben, de hazánkban is, és az egész világon így legyen. Vendégeim Szilágyi Nóra, a Cedec Emich Izraelita szeretetszolgálat vezetője, és Szabó György, Gyuri barátom, a MAZSÖK, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke. Sziasztok, jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Jó reggelt mindenkinek.
Szomorú alkalom, hogy így beszélünk, vagy pontosabban nem tudom, hogy szomorú a megfelelő szó. Ugye most már 26. napja, vagy 27. napjában vagyunk az ukrajnai konfliktusnak, amelyben Oroszország megszállta Ukrajnát, vagy támadást indított Ukrajna ellen. És azért kértelek meg, vagy azért szerettem volna veletek beszélni, mert frontvonalomban vagytok az Ukrajnából menekülő, illetve az Ukrajnában rekett menekültek ellátásában, segítségében. Kiki más fajta módon, erről szeretném, hogyha mesélnétek röviden, hogy mit csináltok. Nóri esetében az általa képviselt szervezet is, Gyuri esetében pedig hát nem csak a szervezet, hanem ő, mint magánember is, hogy mondjam, kezébe vette a kezdeményezést, és talán elsőként utazott le a határa, és bevetve minden befolyását segített a menekülteknek. De az udvariasság amúgy is azt kívánja, hogy Nórival kezdjük. Szia, Nóri!
Sziasztok!
Először is mesélj, mit csinál a Cedec a menekültek ügyében, aki esetleg nem tudná, például a brilliáns bejelentkezéseimből.
Igen, hát a bejelentkezéseidnek hála nagyon sokan tudják, de ezen kívül ugye mi is próbáltunk azonnal bekapcsolódni a munkába, meg a segítségnyújtásba, de első lépésként ilyen fejetlenség volt, de ez minden szín, minden fronton, minden területen, és próbáltunk arra centrálni, amiben jók vagyunk, azaz a lokális segítségnyújtásban, amiben biztosak voltunk, és ehhez egy hatalmas nagy felajánlást kaptunk a közösségünk egyik tagjától, a Budapest belvárosában egy volt youth hostel, egy panziót kaptunk, teljesen üresen, és ezt az önkénteseink segítségével rövid két nap alatt hihetetlen gyorsasággal és precizitással kitakarítottuk, berendeztük az adományokkal, amiket a felajánlások egy rövid... Tényleg azt kell mondanom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi felajánlást még sose kaptunk. Mindenkit megérintett és megmozgatott ez az esemény, ez a szomorú történet, úgyhogy berendeztük ezt a panziót. Itt jelenleg 24 férőhelyen, 10 szobában tudjuk fogadni a menekülteket.
Tulajdonképpen egy menekült szállás.
Egy menekült szállás, igen, de ugye én, ahogy mondom, hogy mindig ahogy szoktam mondani, hogy nem szeretem mondjuk a népkonyhára érkezőket is ellátottaknak hívni, hanem vendégeknek, úgyhogy jelen pillanatban is vendégeknek hívjuk a menekültek, akik a menekült szálláson vannak
elszállásban. Mennyi időt tartózkodnak azon a vendégszálláson?
Általában egy pár napot csak, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenki tovább utazott. Ez a szállás alkalmas egy hosszabb berendezkedésre, hiszen gyönyörű és tiszta és korszerűen berendezett, felszerelt, azonban nincsen külön fürdőszoba, nincsen külön WC minden szobához, és azért ez egy hosszú távra nem egy kényelmes megoldás, főleg, hogy a szobákban ugye ágy, tehát, hogy konyha sincsen, közös étkező van, főzési lehetőség nincsen, úgyhogy ezeket nem tudjuk így megoldani, és ezért általában egy, max. Két hétig tudjuk azt mondani, hogy egy egészséges és kényelmes lehet bárki számára, tehát egy ilyen gyors segítségnyújtás. De ez menedékház. Ezen kívül kaptunk felajánlásokat közösségünk tagjaitól, magánlakások, most szobák, hihetetlen tényleg, hogy aki alig fér el, még az is azt mondja, hogy hozzám egy család is jöhet, mert az egyik szobámat átadom, tehát nagyon megható történetekkel találkozom, illetve a határ mentén is van egy rabbi házunk, ugye az Emich rabbi háza, oda is Mádon így van, oda is elszállásoltunk már csoportokat, ortodox csoportokat, úgyhogy ott még kóser étkezés is tudunk biztosítani. Ezen kívül pedig kaptunk olyan felajánlást az egyik közösségi tagtól, aki a belvárosi hoteljét felajánlotta, ahol elszállásolhatjuk a zsidó ukrán menekülteket, és itt csak a minimális összeget, a takarítási díjat fizetjük, ami egy hatalmas nagy segítség, hiszen rengeteg adomány között még van pénzfelajánlási lehetőség is, pénzadomány, és ezekből mind tudjuk finanszírozni ezeket.
Mindjárt visszakanyarodunk hozzád, vagy a CEDEC tevékenységhez, Nóri. Gyuri, egyszer csak feltűnt a Facebookon, hogy beültél a kocsidba egy közös kedves barátunkkal, és lerobogtál az magyar-ukrán határra. Mi történt? Mesélsz erről a kalandodról, meg hogy egyáltalán mit csináltatok ott? És azóta is mit csinálsz ebben a kérdésben? Akár te, akár a szer, akár a mazsök, ez mind a kettő izgalmas.
Hát igen, alapvetően ez valóban egy magánkezdeményezésből indult, tehát saját magam kezdeményezéséből, amikor ültem vasárnap is hallgattam a híreket, hiszen ez a háborúnak az első napjai voltak, és még a Sábeszkör a biztonsági őrt is arról kérdeztük, hogy mik a hírek Ukrajnából. És aztán vasárnap délután ugye úgy döntöttem, hogy neki fogok ugye ennek az útnak. És akkor ugye Kessler Gáborral fölhívtam telefonon, és neki indultunk az útnak, jól bevásároltunk, és
saját pénzetekből.
Igen, és kapcsolatokat teremtettünk útközben, és leértünk Barabásra, ahol ugye rögtön úgy érezte magát az ember, mintha egy filmben szerepelne, hiszen rengeteg menekült ember kilátástalan tekintetekkel, aztán elvittek minket a raktárakba, amikor már ott azt lehetett látni, hogy a padlótól a mennyezetig gyakorlatilag álltak az adományok.
Amik még akkor gondolom nem voltak kategorizálva, rendszerezve.
Így van, tehát ami azt lehetett látni, hogy van egy hatalmas társadalmi lelkesedés, és van rengeteg önkéntes, aki segít, és van még náluk is több menekült, akikkel foglalkozni kell, és ugye akkor azt mondjuk, hogy ugye az egyik fő cél elhozni onnan embereket, és akkor az első öt menekültet, három ukrán állampolgárt, egy brazil állampolgárt és egy orosz fiút hoztunk föl Pestre gyakorlatilag, és így kezdődött az egész. És aztán ez folytatódott tovább másnap, hétfői napon, amikor az első nagy csoport megérkezett, ami érdekes, hiszen Nóri biztos alá tudja támasztani, hogy ugye akkor, amikor a hírek befutnak hozzánk, akkor ugye a múlt tapasztalataiból kiindulva, ugye először a hírnek a valóság tartalmát kell ellenőrizni. Hogy valójában a csoport nagysága akkora, mint amekkorát mondanak, valóban annyian érkeznek, honnan érkeznek, stb. Szóval az első nagy csoport, és az egyik állami szervtől kaptam egy riasztást, hogy Gyuri, segíts, 500 zsidó kell át a határon éppen, és tartanak Bodrog keresztúr felé, segítsél megszervezni a fogadást. És ugye úgy közben, amikor elindultam, közben hívott valaki, hogy itt vagyunk 120-on a határon, és azonnal segíteni kell. Mondom, várjatok, várjatok, mert van egy 500 fős csoport is a határon, először hadd intézzem őket is. Nem, az 500 fő azok mi vagyunk. Tehát, hogy vagytok 500 fő, amikor előbb azt mondtátok, hogy 120-an vagytok. Igen, mert úgy volt, hogy 500-an indulunk, de aztán csak 120 lett belőle. Na mindegy, tehát ugye így...
A fenntartásra kell kezelni minden információt, vagy utána kell járni, mert nem minden.
Abszolút igen, hiszen ugye nagy kalandok is történnek, amik ugye egészen hihetetlen kalandok és emberi történetek, amivel szembesül az ember, és amiket meg kell oldani valahogyan, hiszen nincs más, aki megoldja őket. Ugye az út közben egy busz összeveszett közönségét kibékíteni, amikor a busz egyik fele leteszi az útszélén a busz másik felét, és tovább utaznak, közben elveszik egy anya a másfél éves gyerekével, mindez Ukrajna közepén, és Budapestről próbált meg megoldani ezt a problémát, megtalálni az anyát a gyerekével, kibékíteni a busznak a két felét egymással, hogy a busz egyik fele vegye vissza fel a másik felét. Hát ilyen és hasonló történetek. De ugye nyilván, amikor a információ helyessége leellenőrződik, akkor kezdődik meg ugye a tulajdonképpen nagy szervezés, amivel a Norival már elég nagy gyakorlatot szereztünk, hiszen néha hajnali egy órakor, meg kettőkor beszélünk egymással telefonon, hogy éppen hova tudunk embereket elhelyezni, hiszen akkor kell, közben ki kell deríteni, hogy milyen közönségről van szó. Vallásos, nem vallásos, kosert étkezik, nem kosert étkezik, mekkora a család, hol akarnak lenni, hova akarnak tovább menni, stb. És ugye ehhez kapcsán kell gondoskodni az ellátásról. Hál' Istennek ugye viszonylag gyorsan fölrázta magát a közösség, hiszen a Nóri említette a szállás problémákat, és aztán rögtön utána szembesültünk a következő nagy problémával, ugye a kóser étkezéssel. Azt mondjuk, hogy ugye nagyon nagy vallásos tömegek jönnek, akik kóserül étkeznek, és nem vagyunk fölkészülve ekkora tömegnek a kóser étkeztetésére. És akkor ugye így sikerült megoldani, hogy itt belépett a mazsok, és azt mondta, hogy egy bizonyos összeg erejéig a Kármel étteremben finanszírozzuk ugye a kóser étkezését minden embernek, aki megérkezik. És hál' Istennek ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott természetesen az emék, csatlakoztak magánszemélyek, stb. És hál' Istennek ma már azt mondjuk, hogy több mint lassan 3 hete nincs olyan vallásos zsidó, aki Budapestre érkezik, aki ne tudna kóserül étkezni a Kármel étteremben. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog, mindazzal együtt, hogy az összes többi segítség, amit a Nóriék is adnak, számtalan magánszemélyt ad. Itt ugye nem szabad kifelejteni ugye a Cink Tomit, ugye most a Cinket, aki ugye rengeteget nagyon aktív ugye ebbe a történetbe, és számtalan olyan ember, akinek a nevét nem tudjuk itt felsorolni.
Na. Nóri, mi sokat beszéltünk, és a magam szerény eszközeivel igyekeztem én is proponálni azt, vagy propagálni azt, hogy milyen adományokra van szükség, milyen adományok jöttek, mire van még valamire szükség? Most még áll ez a helyzet, vagy konszolidálódott valamennyire? A menekült áradat az nem nagyon csökken, legalábbis a hírekből ez derül ki.
Jelen pillanatban most a menekültek stagnálnak, tehát nincs akkora tömeg, amit ne tudnának kezelni. Sokan, de azonban nem annyian, mint amennyire számítottunk, így Gyurival már erről sokszor beszélgettünk. A menedékházunk teljesen be van rendezve, tegnap pont Cink Tomiéknak segítettünk, egy nagy adományt kaptak, és nálunk helyezték el, és itt az önkéntesekkel együtt a CEDEC központból koordináljuk ezeknek az adományoknak az eljutatását, akinek szüksége van rá. Most jól állunk, hogy úgy mondjam, de mindig felmerülnek újabb és újabb igények, mivel ezeket nem tudjuk azonnal, ha kiírjuk a Facebookra, vagy esetleg te bemondod a napi tanulásba, akkor jön, De hogyha azonnal kell, akkor azokat mind megvásároljuk azokból a pénzadományokból, amiket kapunk. És ezért mondjuk mindig azt, hogy a jelen pillanat most a pénzadomány a legjobb, mert hogyha a kóser étkezésről van szó, ugye azt, ahogy a Gyuri mondta, azt is támogatjuk, nem csak a Kármel étteremben, hanem hogyha kóser bármilyen napi szintű ételt meg kell vásárolni, akkor abban tudunk segíteni, ezt viszont csak készpénzzel tudjuk fizetni. Úgyhogy ezért nagyon jó az, amikor valaki úgy dönt, hogy ha mással nem, de legalább egy utalással, vagy a honlapunkon keresztül Barionon segít egy, és ugye az a jelmondatunk, hogy a legkis minden segítség számít, úgyhogy az 1000 forinttól...
Tényleg így van, ez tényleg így van egyébként, hát tényleg minden forint.
Az 1 millióig már jött minden, hál' Istennek.
Hál' Istennek. Gyuri?
Hadd mondjam el a legszebb, a legkedvesebb adományozómat.
Na.
Aki idős otthonban lakik,
wow.
És mondta, nagyon szeretne segíteni a munkát, de nem bízik a bankokba, úgyhogy tegnap küldött 100 000 forintot készpénzben. Annyira megható ez, hogy mindenki tényleg összefogott, és itt, ahogy a Gyuri is mondta, meg te is mondod, hogy a zsidó közösség az olyan gyorsan reagált, és olyan összetartás van, függetlenül attól, hogy melyik irányzat, melyik zsinagógába járnak, hogy ez számomra elképesztő, és rengeteg új embert és új fantasztikus önkéntest ismertem meg ezáltal.
Egészen hihetetlen. Gyuri, te még most mennyiben változott? Most kezdetben azt mondod, hogy drámai volt, és fejetlenség, meg káosz, ami teljesen érthető egyébként, hát senki nem volt erre felkészülve, nem is lehetett. Te most mit látsz, hogyan látod a helyzetet jelenleg?
Én azt látom, hogy igen, lehet, hogy csökkent a menekülteknek a száma is, de ugye azt is hozzátenném, de hogy nagyban hozzájárul a látszólagos csökkenés az, hogy jóval jobban szervezettebbek vagyunk. Tehát jóval átgondoltabbak vagyunk, jóval koordináltabbak vagyunk, hiszen az első napokban, az első héten ugye Nóri is telefonált mindenkinek, én is telefonáltam mindenkinek, mindenki telefonált mindenkinek, amire tiszta lett, hogy ki mivel foglalkozzon. Ugye emlékszem a Nórival egy beszélgetésre, amikor Nóri azt mondta, hogy te valamit csinálni kéne, mert nem mindenki ugyanazt a házat próbálja odaadni menekülteknek, és aztán az van, hogy ugyanaz a lakásban három család már sorba áll, mert ez is odaadta, az is odaadta, az is odaadta. Tehát az egyik tényező, hogy ugye jóval jobban szervezettebb a történet. A másik nagy változás, hogy ugye a Szochnut és Izrael állama ugye nagyon nagy erőkkel belépett ugye a menekülteknek a segítésébe gyakorlatilag, és ugye több szálloda kibérlésével ugye hozzájárulnak a fogadáshoz. Viszont ugye azokat a dolgokat, amiket ők nem tudnak kezelni, jelesül a vallásos közönségnek a fogadását, az ugye egyértelműen továbbra is ránk hárul, de mivel most már azt lehet mondani, hogy egy jól megolajozott szervezetről beszélünk, most már lehet azt mondani, hogy egy bizonyos rutin is került a dologba, lehet, hogy Nóri megerősíti, hogy már rutinunk van abban, hogy bizonyos szituációkat hogyan kezeljünk gyakorlatilag.
Ha csak Isten ments, valami drámai fordulat nem következik be, akkor azt mondjátok, hogy fel vagyunk készülve a menekültek fogadására és segítségre.
Erre nem lehet teljesen felkészülni.
Igen.
Nem élt, a mi generációnk nem élt ebben a korban, hogy ilyenekkel, tehát minden területre mondom ezt, mind mentálisan, mind fizikailag, de mindent azt gondolom, mindenki megtesz, amit csak tud. Mi is kaptunk olyan felajánlást egy másik közösségi tagtól, kiürített egy csarnokot, 120 matracot beszerzett újat, újhúzattal, kapott 120 hálózsákot. Csak ez egy külvárosi részen van, az M4-es körgyűrű mentén, ahova nem tudjuk megszervezni a fuvart, de ha kell, és ne adj Isten, tényleg úgy akkor ott van 120 hely. Meg tudjuk oldani. Csak ugye itt is jön az, hogy ellátás napi szinten, vagy az egészségügyi ellátás esetleg ezeknek az embereknek. Nem egyszerű. Én szerintem erre nem lehet felkészülni semmilyen szempontból, de azt a Gyuri jól mondja, főleg ugye a tegnapi napon átkerült a központosították a pályaudvaroknak a menekült fogadását, és a volt Cimacsarnok most Bokcsarnokba került, és oda szállítják a pályaudvarról, illetve már Kőbányán le kell szállni, oda szállítják a menekülteket. Láttam egy fotósorozatot, illetve egy beszámolót erről. Mindenki szkeptikus volt, hogy ez hogy fog működni, hiszen nem látták át a dolgot, de azt gondolom, hogy egész jól működik, jól tudják ott irányítani, és nagyon hálásak az oda kivonuló szervezetek, hogy végre szobahőmérsékleten tudnak segíteni, mert ugye eddig a pályaudvarokon azért majd megfagytak szegények éjjel-nappal, meg kimerültek voltak, úgyhogy azt gondolom, ez egy jó kezdeményezés, és talán így központosítva a segítségnyújtás, vagy egy helyen, azért itt talán még egyszerűbb lesz a menekültek fogadása.
Anélkül, hogy a katasztrófa turizmuskodás bűnét elkövetném, anélkül azt lehet kérdezni tőletek, hogy mi az a számotokra legmegindítóbb történet, amivel találkoztatok az elmúlt 3-4 hétben? Történet, szituáció, mit tartotok, vagy mi az, ami a legjobban megérintett benneteket? Napi szinten foglalkoztok menekült kérdéssel, emberi sorsokkal találkoztok, nem csak az újságokon keresztül. Esetleg meséltek erről egy kicsit?
Nyilván nekem ugye az első nagy csoport volt, ami a legmegrázóbb volt, ugye a 3 hete hétfőn, amit ugye az előbb említettem, az 500 főnek prognosztizált 120 fős csoport, ugye akik aztán hosszú várakozás és problémák árán ugye átkerültek a határon terhes nőkkel, beteg emberekkel, stb., akik aztán megérkeztek valamikor este 11 óra körül Bodrogkeresztúrra, és amikor ott állsz a buszok mellett, és látod leszállni a kisgyerekeket, a anyákat, a terhesnőket, a gyerekeket a buszról, teljesen kilátástalan tekintettel, és látsz családokat, akik komplett családok, két pici kis bőröndől érkeznek, amikor visszaemlékszel, hogy amikor éppen egy hétvégére elutaztunk valahova, akkor ugye azt számolgatom, hogy ó, veszünk még egy 20 kilós bőröndöt, ó, veszünk még egy 32 kilós bőröndöt. Itt meg teljes családok, 5-6-7 fős családok jönnek, két picike kis fedélzeti podgyásszal gyakorlatilag. És ugye akkor este éjfélkor beültem a kocsiba, és ugye írtam egy üzenetet a feleségemnek, aki éppen Izraelben volt, és ugye írtam neki, hogy én ezt nem hiszem el. Tehát, hogy hirtelen egy rossz hollywoodi filmnek a közepébe csöppentem, és olyan dolgokkal foglalkozom, amit egy héttel ezelőtt el sem tudtunk képzelni. Tehát megelevenednek a 70-71 néhány évvel ezelőtti pillanatok, avval a különbséggel, hogy akkor nagyon kevesen segítettek nekünk. Hát most legalább itt vagyunk, és tudunk segíteni.
Azért azt el lehet mondani, azt hiszem, hogy ebben megerősítetek engem, hogy páratlan összefogás Magyarországon, ami történik, és nem csak a zsidó közösségen belül, hanem a zsidó közösségen kívül is a menekültek ügyében. Tényleg bámulatos, hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten mennyire támogatja, és itt nem csak egyszerű, angolul úgy mondják virtue signaling, hogy valaki csak kiteszi az ukrán zászlót a Facebook posztjára, és akkor azt gondolja, Facebook profiljára, és akkor azt gondolja, hogy akkor ő megtette magát, és veri a melkasát, hanem ténylegesen segít. Neked, Nóri, eszedbe jut valamilyen?
Igen, és pont erről, hogy nem csak Magyarországon, határon túl, tehát hogy például nekem a legszívmeg meghatározott történet volt, amikor Moldovában állomásozó irodai szolgálatot végző, de katona ismerősöm írt, hogy van egy ukrán család, akinek segíteni kellene szállással, ő odaadja nekik vidéken a házát, de hogy amikor megérkeznek, elmenni értük az állomásra egy éjszakát, ne is levinni őket vidékre. Minden megszerveztünk, vasárnap ott vártam őket a menedékházban, és megérkezett az anyuka a két lányával egy szál bőröndel, meg a kislánynak, az 5 évesnek egy kis hátizsákjával. És aki kiment eléjük, az egyik önkéntesünk, Tomi, ő az orosz tolmácsunk, ő segít nekünk a tolmácsban, és ő mesélte, hogy a kislány ott az autóban ugye még nem fogta fel egészen, hogy mi történik, és csacsogott, hogy hát ő még Magyarországon nem járt, és elkezdte mondani, hogy hol járt. És a Tominek így esett az állam, mert ő nem járt még ennyi helyen a világban, és beszélgettem a kedves ismerősümmel, a Zsoltival, hogy kik ők, mik ők, és mondta, hogy ők 3 éttermet hagytak otthon. Azonnal eljöttek Kijevből, és 3 éttermet zártak be, és jöttek egy szál bőrön, de apuka nem jöhetett. És ez még most is kiráz a hideg, tehát ugye ez, el sem tudom képzelni, hogy én, ahogy a Gyuri is, hogy egy szál bőrömmel elinduljak valahova, hiszen ha az én 3 fős családom elmegy valahova, mi is apának egy bőrönd, anyának egy bőrönd, a gyereknek egy bőrönd, és ez ilyen felfoghatatlan, hogy mit ott hagynak az emberek, de azért van egy szép történet is, egy másik családról, akik vallásos zsidó család, és pont abban a házban, amit 3 szervezet is kiajánlott, ők voltak benne az egyik önkép felajánlásban, és a kislány kiderült, egy 14 éves kislány, hogy gyönyörűen hegedül. És a tulajdonossal szívén viseli nagyon a menekültek sorsát, és akik nála laknak, azoknak meg főleg, úgyhogy pont Magyarországon turnézott egy zsidó származású, és most nem akarok butaságot mondani, milyen hegedű művész, lengyel talán, vagy egy zsidó származású hegedű művész, és írt neki egy üzenetet, hogy vett jegyet a koncertre, és viszi ezt az ukrán menekült kislányt, hogy nem hallgatná meg a fellépés előtt.
De
és meghallgatta.
De
és talán, úgyhogy együtt voltak a koncerten, bár a kislány Izraelbe akar menni, és ott tanulni, és ott hegedűművész karriert befutni, de azt gondolom, ez ilyen példaértékű, hogy tényleg mindenki, aki csak tud, ha még azzal, hogy meghallgat egy kislányt, hogy hegedül, azzal is már hozzá tud tenni. Nagyon szép történet.
Egészen hihetetlen. Záró akkordként...
Igen, mondatot, ahogy tudok.
Igen, elnézést.
Igen? Bocsánat. Ja, mondjam?
Igen, léci.
Tehát egy mondat, ugye egy dolgot elfelejtettünk, tehát... nem elfelejtettünk, hiszen nem beszéltünk róla. Ugye, ami ugye számomra nagyon szívmelengető és borzasztóan pozitív, ugye az az egyházak közötti együttműködés, és a szeretetszolgálatok közötti együttműködés. Hogyha ez a baptista szeretetszolgálatról, az ökonomikusokról, a karitászról beszélünk, tulajdonképpen olyan kitűnő és csodálatos emberekkel találkozott az ember, akik abban a pillanatban, ahogy szóltál, hogy te figyelj, de vannak zsidó menekültjeink, és van egy azóta nyugodtan barátomnak nevezem, egy görög katolikus pap a Karitásztól gyakorlatilag. Azt mondja, hogy Gyuri, mondjál bármit, amit akarsz, hogyha csinálunk nekik szendvicseket, tudjuk, hogy mi a kóser, tudjuk, hogy mi a nem kóser, csinálunk nekik parbé szendvicseket, átvisszük a határon, stb. Ez ugye egy a sok közül, tehát ugye egészen elképesztő az, ugye Nóri ezt nálam sokkal jobban tudja, a szeretetszolgálatok közötti elképesztő együttműködés ezek, és a vallásokon átívelő munka, amit ugye tulajdonképpen egyértelmű számomra, hogy a hit az, ami ugye összeköti ezeket a szervezeteket egymással, és köszönet mindenkinek ezért.
Ez nagyon fontos, hogy ezt megemlítetted. De még egy utolsó záró kérdés az volna, hogy további segítségnyújtással hova lehet fordulni. Nóri szinte unalomig ismeri a közönségem a Cedek Izraelita szeretetszolgálat elérhetőségeit. A legegyszerűbbet mond talán az e-mail, vagy a weboldal elérhetőséget, ahol minden információ megvan.
www.cedek.hu, de a Facebookon is megtalálhatnak bennünket, illetve az info@cedek.hu-ra bármilyen felajánlás érkezik, akkor felvesszük a kapcsolatot a felajánlóval. És előre is köszönjük.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindkettőtöknek, és ahogy mifelé mondják, nagy skajach, nagy jasaj koach ezért a fantasztikus munkáért, és a Teremtő adjon mindannyiótoknak, nektek is, és mindannyiunknak erőt, tehetséget, és hogy mondjam, fizikai javakat, hogy segíteni tudjunk, és természetesen adjon békét Magyarországon, Ukrajnában, Oroszországban és mindenhol máshol a világon. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántatok. Sok sikert a további munkához.
Köszönjük
szépen.